Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlevőt, nevem Orvát Csaba, és Erdélyből érkeztem. A Kolozsvári Bátor István Elméleti Liceum 11. C-osztályos tanulója vagyok, és a dolgozatom témája, illetve címe a Rákóczi Fehér Szabadsághoz külpolitika és diplomácia háttere. Kutatásom célja az volt, hogy megtudjam, hogy Rákóczi kikkel próbált szövetséget kötni, illetve a tárgyaló felekkel milyen viszonyban állt, és hogy milyen véleményük volt róla. Mint közismert, 1680-as évek folyamán Magyarország úgymond urat váltott, az osztrákok felváltották a török hódoltságot, felszabadítván a magyarokat, és ez viszont nagyon felháborította a magyarság nagy részét, és több ilyen esemény is sor került, mely úgymond Magyarországnak az osztrák uralomról függetlenítését célozta. Egy ilyen esemény volt a Rákóczi Fehér Szabadsághoz, mely 1760 és 1711 között zajlott le, vezetője pedig II. Rákóczi Ferenc, főnemes, Sáros vármegy örökös főispánja, illetve utólag Erdély fejedelme és Magyarország vezérfejedelme volt. Itt látható a legkíresebb festmény, ami róla fennmaradt, Mányoki Ádám műve, és az 1712-es év körül készült a lengyelországi bujdosás alatt. Rákóczi 1676. március 27-én látta meg a napvilágot a Borsi kastélyban, ez Felvidéken, vagy jelenleg Szlovákia része. Édesapja első Rákóczi Ferenc édesanyja az Zrínyi Ilona, úgy anyai, mind apai ágon nemes, híres felmenőkkel volt lehetősége büszkékedni, ilyen például Szigetvári hős Zrínyi Miklós, a költő Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter, illetve Bátori Zsófia. Itt látható a két császár, amelynek úgymond a figyelmét lekötötte ez az esemény. Az első, itt látható első Lipót, ő 1688-tól a gyámja volt Rákóczinak, és rá az ott jelentő, hogy ő inkább vérbe próbált elfolytani a szabadságharcot, bár tárgyalások az ő uralkodása idején is megtörténtek. 1705-ben vállalatlanul elhunyt, és utódja pedig első József volt, itt látható regáliában, ugyanúgy egy német festő művében. Ő rá inkább a cselszövések, illetve a félmeddig fegyvertelen megbékélés volt jellemző. Itt látható egy illusztráció Kunszabonc lovaspárbajról. Az erőviszonyok, most a 18. századi Európában rendkívül érdekes erőviszonyok álltak fenn. Itt láthatóak az európai határok 1700 körül. Amint lehet tudni, az osztrák birodalom vezető szerepet egyszer Közép-Európában, illetve a német-római császárságban. Ezzel szemben viszont néhány korábbi nagyhatalom, amely az előző században nagy befolyást gyakorolt Európában meggyengült, ilyen például a svéd birodalom, a lengyel-litván unió, illetve az oszmán birodalom. Ezzel szemben viszont Európa keleti végeiben egy új nagyhatalom éreztette hatását, ez pedig az első Péter cár által megreformált Oroszország volt. Most a Rákóczi terveiben legfontosabb szövetségesként terveiben 14. Lajos a napkirályra tekintett fel. Ővel még 1701-ben megkezdett levelezést vele és a külügyminiszter Barbézieuvel, viszont ez a bécsi udvar tudtára jutott, ezért bebörtönözték. Utólag megmenekült és Lengyelországba bújdosott egész 1703-ig, amíg felkérték a kurucok a szabadságharc vezetésére. Ugyanis ebben az időben, ugyanis Európában a spanyol ökörsödési háború folyt. Ez onnan indult ki, hogy 1700-ban gyermektelenül meghalt a spanyol király, II. Károly, aki vér szerint Habsburg volt, viszont utódjaként 14. Lajos egyik unokáját, Fülöpöt jelölte ki. Ez felháborította az osztrákokat, és hadat üzentek a franciáknak. A franciáknak pedig kapóra jött egy ilyen esemény, ami lekötő, mond a bécsi udvarnak a figyelmét. Na most érkezett pénzügyi támogatás, ez viszont mindössze 4000 katona felszerelésére volt elegendő, illetve katonai támogatás is, mindegy 1500-2000 hivatásos katona, illetve 80 tiszt. 1704-ben azonban jött egy váratlan fordulat, az ausztriai Hofstadtnál az Egyesült Francia Bajor seregek megsemmisítő vereséget szenvedtek az osztrákoktól. Bajorország az egyedüli megbízható szövetségese a franciáknak ebben a háborúban, később osztrák befolyás alá került, így Franciaország egyedül maradt. Utólag a pénz folyosítás 1709-ben megállt. Rákóczi viszont továbbá is ragaszkodta a francia szövetséghez, így két tervet dolgozott ki. Az első értelmében a kurucok északra, a mai Csehországba, Bohémiába vonulnak, és innen az egyesült francia erőkkel támadják az Ausztriát, főleg Bécset. Ebbe viszont nem mentek bele a franciák. Egy másik terv szerint a kurucok rábeszélik a horvátokat, hogy felkerés szítsanak az osztrákok ellen, és ezt a felkerés pedig egy francia hadiflotta kikövetni és ügyelne rá. Erre viszont a horvátok elzárkoztak, és a franciák is csak néhány hadihajt ígértek egy esetleges lázadás kirobbantása alkalmában. Itt látható a leghíresebb portréja 14. Lajosnak. A két uralkodó közt az érdekes megjegyezni, hogy Mikes Kelemen a törökországi leveleiben egy olyasmit állít, hogy ugyan Rákóczi és 14. Lajos nagyon jegyeztek, de viszont Rákóczinak maradása nem lett volna bújdosóként Franciaországban. Rákóczi ugyanis 1712 és 1717 között francia földön bújdosott az osztrákok elől. Egy másik fontos tárgyalás volt a Lengyel Szövetség. Na most Lengyelországnak volt egy nagy királya, a harmadik Szobieszki János, aki 1696-ban váratlanul elhunyt. Ez egy belső válságot eredményezett Lengyelországban, és a Rákóczinak a kortársa, a második Erős Ágoston, aki ráadásul szász választó fejedelem is volt, ő nem volt képes orvosolni ezt a helyzetet. A szövetség ugyan nem született, mivel Lengyelországnak közös érdekei voltak az osztrákokkal a török elleni harcban, felmerült viszont Rákóczi lengyel királyával a koronázásának a lehetősége. Orosz közbenjárása, de ez erre viszont ugyanúgy nem került sor. Itt látható Erős Ágoston portréja. Még két próbálkozása volt Rákóczinak. Az első az Oszmán Birodalommal való szövetkezés. Az Oszmán Birodalom passzív maradt, nem kapcsolódott bele a háborúban, nem szőtt háborús terveket sem. Még visszautasította Rákóczinak azon tervét, hogy úgymond toborozzon katonákat török földön, viszont 1717-ben ez volt az az állam, amely befogadta a bújdosó Rákóczit és a társait. A fejedelem ez alatt felvette a kapcsolatot 12. Károllyal is, az abszolútista svéd uralkodóval. Ő viszont túl lázadónak tekintette Rákóczit, és visszautasította vele való tárgyalás lehetőségét. Itt látható 12. Károly katona egyenruhában. A poltavai csata, a poltavai ütközet. Azért fontos, ugyanis 1709-ben egy megsemmisítő vereséget szenvedtek a svédek az oroszoktól, és több svéd katona menekült ez alkalommal Magyarországra, csatlakozva Rákóczi táborában. Itt látható a romhányi emlékmű, ez az 1710 februárjában lezajlott romhányi csatának állít emléket, és főképp annak a 93 idegen zsoldosnak, aki úgymond hősi halált volt ebben a csatában a Rákóczi oldalán, nemzetiség szerint franciák, lengyelek, illetve svédek voltak. Egy utolsó választás volt Oroszország. Ez eleinte nem szerepelt bele Rákóczinak a terveiben, de viszont odakényszerült, hogy ezt is figyelembe vegye. 1707. szeptemberében Gróf Berzsényi Miklós Rákóczi megbízottja aláírta a Lengyelországban azt a szerződést, amely értelmében Rákóczi elfogadta a lengyel trónt, és a svédek és az oroszok közötti tárgyalásokban vállalta azt, hogy meggyőzi a francia királyt, hogy közvetítse ezeket a tárgyalásokat. Ezek a tárgyalások ugyan 1709-ben bekövetkeztek, azonban sikertelenül, illetve egy 1710-es orosz vereség, amelyet a törökök mértek az oroszokkal, az teljesen megsemmisítette ezen törekvéseit. Itt látható Első Péter orosz cár, illetve Berzsényi Miklós. A bukás okai a kezdeti előny ellenére számon tartunk több okot is, ilyen például a legfontosabb az abszolutizmus, amely a domináns ideológia volt a legtöbb európai országban. Ugyanis az abszolutista uralkodók nem tekintették a kuruc tárgyaló feleket egyenlő feleként, hanem lázadóknak tekintették, egyszerű eszközöknek, akik a jogos abszolutista osztrák uruk ellen lázadnak fel. Ez pedig megbírta egyértelműen a Rákóczi fér szabadsághoz sorsát. Következtetések vélemény szerint, hogyha a külpolitika és a belpolitika helyzet kedvezőbb lett volna, akkor nincs kizárva, hogy nagyobb, tehát hogy győzelem is bekövetkezhetett volna, és Magyarország független is lehetett volna. Ez persze tetőzte az is, hogy a szabadsághozban résztvevők között nagyon kevés volt az egyetértés. Köszönöm a figyelmet!